ami, ahogy mondtam, elsősorban az Európai Parlamentben érzékelhető. Ott is alapvetően az Európai Néppárthoz tartozó egyes képviselők, illetőleg a szélsőjobboldali pártok képviselői azok, akik ebben az ügyben felszólaltak, és megkérdőjelezték, hogy az Európai Unió által a civileknek nyújtott támogatás mennyire átláthatóan működik, illetve kétségbe vonták, hogy azok a szervezetek, amelyek támogatást kapnak az Európai Bizottságtól, azok részt vehetnek-e az európai közpolitikák alakításában. Első körben a környezetvédelmi támogatásokat nyújtó LIFE program került a támadások keresztüzébe, pontosabban azok az európai szervezetek, amelyek ebből kaptak támogatást, mondván, hogy ők alapvetően a zöld megállapodás végrehajtásáért annak mentén képviseltek érdekeket az Európai Parlamentben és Unióban általában, és ezzel hátráltatták, vagy szembeszálltak az ipari fejlődés, versenyképesség ügyével. Hozzátéve azonban, hogy a környezetvédő civil szervezetek által ilyen formában kapott támogatás az töredék százaléka annak az összegnek, amit az ipari szervezetek költenek lobbizásra az Európai Unióban.
És a vagy ez a határozat, vagy ez a nyilatkozat, ez azért határozottan kimondja azt, hogy ezek tévesek, ezek a képviselők által megfogalmazott vádok vagy tervek. Nyilvánvalóan a lobby érdek, vagy az érdekérvényesítés egy fontos dolog, hogy ennek az aránya hogyan, milyen mértékben, vagy milyen mentalitással zajlik, ez egyikünknek sem mindegy, de azért ez az érzékenység, ez nekünk nagyon, nagyon ismerős idehaza való viszonylatainkból, de most nem erről akarnék hosszan panaszkodni. Mégis, hogy az előbb kérdeztem azt, hogy ki az, aki ilyenkor kezdeményezi, van egy markánsabb szervezet, vagy valami párbeszédben hirtelen négyen öten összekapcsolódtok, összekapaszkodtok, szóval hogy indul el egy ilyen állásfoglalás, hogy egy ilyen...
Ezt a konkrét állásfoglalást a Civil Society Europe nevű szervezet kezdeményezte, ami tulajdonképpen a különféle ágazati civil ernyőszervezeteknek és hálózatoknak egy ernyőszervezete. Tehát a hálózatok hálózata a Brüsszelben, aha, amelyiknek kifejezetten azzal a céllal hozták létre a nagy európai szervezetek, hogy a civil térrel, a civil szektor helyzetével kapcsolatban dolgozzon az Európai Unió intézményeivel, illetőleg képviselje a civilek általános, mondjuk így horizontális érdekeit. És ehhez a nyilatkozathoz több mint 600 szervezet csatlakozott kontinens szerte, és nekem mindössze annyi volt ebben a szerepem, hogy Magyarországon leginkább én terjesztettem és népszerűsítettem ezt az állásfoglalást, és hívtam fel szervezetek figyelmét arra, hogy csatlakozzanak hozzá.
Mennyi magyar szervezet kapcsolódott?
Hú, ezt most így fejből nem
nagyságrendű mondani. És van annak, tehát hogy igazából például ezek a szervezetek mind nagy szervezetek, vagy pedig vannak lokálisabb, kisebbek is, akik valamilyen módon a maguk helyén harcosak, és sok mindent csinálnak?
Ez vegyes, azért 600 szervezet között nem lehet csak nagy.
Tehát, hogy akkor, tehát benne vannak, magyarán ez nem szűri le a nagy és talán erősebb kompetenciával, vagy kondícióval rendelkező szervezeteket, hanem a kicsik is ebbe benne vannak. Mi az, ami most ilyenkor történik? Tehát, hogy készült egy ilyen nyilatkozat, ezt eljutottátok valahova, és várakozás van, vagy valamilyen előre elé mentek az esetleges válaszoknak, szóval mit képzeljünk el?
Hát ez a levél ugye elment az Európai Unió három fő intézménye, tehát a bizottság, a parlament és a tanács vezetőinek. Nyilván majd jön valamiféle válasz, de ez a levél egy hosszabb folyamat része. Ugye kezdődnek, most indulnak a következő 7 éves uniós költségvetési ciklus megalapozó tárgyalások és egyeztetések, és nagyon fontosnak tartjuk, hogy a civil szervezetek támogatása a következő 7 éves ciklusban is fennmaradjon. Az európai költségvetésnek megint csak elhanyagolható 10%-áról beszélünk, de mégis ezek a források civil szervezetek számára életbevágóan fontosak lehetnek, nem csak a nemzetközi hálózatoknak, hanem egy-egy adott országban működő szervezeteknek is, különösen ott, ahol az állami támogatások, azok nem hozzáférhetőek. Mondjuk például a közügyekben aktív, érdekérvényesítő, kritikus szervezetek számára.
Az elmúlt...
És igen, ez bocsán. A levél is tulajdonképpen ennek a folyamatnak egy része, hogy közös európai civil fellépéssel dolgozzunk azért, hogy a következő 7 éves költségvetés a civilek megfelelő hangsúlyjal szerepeljenek.
Az elmúlt héten egy magyarországi kampány kezdődött a hashtag mindenki civil címmel, ami valójában egy kicsit azt a szándékot tűzte ki a célba, vagy nem is kicsit, tehát fő céljaként talán, hogy megpróbáljon valódi, reális és emberközeli információkkal bemutatni civil kezdeményezéseket, civil akaratokat, civil ügyeket, és bemutatni, hogy mi mindent is jelent, milyen sokszínű ez. És itt látom ebben a szövegben is, hogy erről jutott csak eszembe, hogy ide idézem, hogy itt is az ellen kell küzdeni, hogy hamis narratívák és dezinformáció, és hogy az egyedülálló szerepét ezekkel szemben kell megvédeni a civileknek. Tehát, hogy itt egyszerre ráismertem, hogy egy itthoni jelenség és az az elleni védelem, és közben az Európai Unió dimenziójában történő jelenség, vagy zajló jelenség, és az azzal szembeni lépések, amik mintha összekapcsolatok lennének, ez erőt szakolt, vagy van ebben valami párhuzam, mit gondolsz te?
Hát nyilván van, tehát a szűkülő civil tér, vagyis az, hogy a civil szervezetek egyre nehezebb körülmények között dolgoznak, forrásaik megszűnnek, zaklatásoknak, támadásoknak vannak kitéve, ez nem egy magyar specifikus jelenség, így vagy úgy Európa egyre több országában sajnos megfigyelhető, és ráadásul már nem csak Kelet-Európában, hanem az úgymond stabil demokráciákban is, és hát nyilván akkor az európai szinten, az Európai Uniós intézményekben is lecsapódik. Egyébként közben megtaláltam közel 30 hazai civil szervezetet.
Köszönöm, hogy kerested közben. Na hát erről szerettünk volna most egy kicsit a közbeszédhez hozzájárulni, hogy erről az európai civilek közös nyilatkozatáról itt a Civil Rádióban is harsány, vagy hangosabban beszéljünk, és persze folyamatosan, bár a nagy ereje a mindenki civil múlt héten elindult kampánynak az a múlt hétre terveződött, de még mi úgy gondoljuk, hogy még egy pár hétig biztosan csengeni fog ez, felcsengeni vagy lecsengeni ez az akció. Köszönöm szépen minden esetre neked. Az elmúlt percekben Móra Vera volt a vendégünk, az ökotárs igazgatója, annak kapcsán, hogy ez az európai civilek közös nyilatkozata jelent meg. Köszi Vera, szia!
Száztizennégy, 115, 116,
117 perc. kezdetét vette az Öttusa Világkupa budapesti állomása rekordszámú nevezővel április 22-től, tehát már zajlik ez az esemény. Itt van velünk a vonalban Gyenesei Leila, világbajnok öttusázó, a Világkupa háziasszonya. Üdvözlöm, én Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióból.
Üdvözlöm én is. Köszönöm, hogy itt lehetek, de rögtön egy pontosítással hadd éljek, hogy nem vagyok a Világkupának a háziasszonya. Itt dolgozom a Világkupán, és hát igen, korábbi öttusázó vagyok.
Mindenesetre nekünk nagy öröm, hogy olyas valakivel beszélhetünk, aki ott van ezen az eseményen. Miért különleges ez az Öttusa Világkupa esemény itt Budapesten?
Ez egy nagyon-nagyon jó verseny, és a Magyar Öttusa Szövetség szerintem valami olyat alkotott meg, ami nagyon formabontó, nagyon innovatív, és ez leginkább ez azért alakult így szerintem, mert rengeteg nevező van, nagyon népszerű a magyarországi versenyhelyszín évek óta, és nagyon jó a rendezés, és ez abban nyilvánul meg most, hogy nem csak egy sporteseményt rendezünk meg, hanem annál jóval többet. Ez egy olyan esemény, ahol a néző, hogyha kijön, akkor remekül szórakozik, és közben pedig szuper atlétákat láthat versenyezni.
És itt már láthatjuk ugye az öttusa átalakított szabályai szerint versenyezni a versenyzőket.
Így van, ugye a tavalyi évben volt utoljára látható a hagyományos öttusa, ugye nyilván az is nagyon sok változáson esett át, de ugye akkor volt utoljára látható a lovaglás az öttusában, és ezt egy akadályverseny váltotta, és nagyjából úgy kell elképzelni, mintha egy ilyen Ninja Warrior pályán mennének végig a versenyzők. Ugye ez azt is jelenti, hogy még a lovaglás az egy technikai szám volt, most ez inkább egy fizikai elem, és hát nagyon látványos. Tehát a versenyzők ugye most barátkoznak ezzel az új számmal. Az első világkupa Kairóban volt, március elején, és most van a második világverseny, ami ugye itt Budapesten kerül megrendezésre. És ami még számunkra egy nagyon nagy dolog, hogy Gulyás Michel az olimpiai bajnoki győzelme után most versenyez először itthon Magyarországon, tehát ez így összességében egy hatalmas élmény nekünk is szervezőknek, és ezzel együtt pedig szerintem a nézőknek is.
Abból, amit mond, úgy tűnik, hogy itt vannak a világ legjobb öttusázói, és a Magyarország legjobb öttusázói is, szóval milyen a mezőnyben a magyarországi öttusázók eredményei, hogyan képzeljük el, mennyire vagyunk az élvonalban?
Abszolút az élvonalban vagyunk, tehát nem csak egy nagyon jó versenyt rendeztünk meg, hanem magyar versenyzőkért lehet szorítani, és szerintem egyértelmű dobogó esélyeink vannak, tehát ez majd ugye szombaton fog kiderülni, szombaton rendezik a női versenyt is 12 óra 30 perckor, és a férfi versenyt is 16 óra 30 perckor, tehát akkor derül majd ki, hogy ki nyeri meg a versenyszámokat, és én nagyon bízom benne, hogy lesznek magyar dobogósok, mind a férfiak, mind a nők a hölgyek versenyében. A hölgyeknél a Guzi Blanka, ugye olimpiai negyedik helyezettünk itt van, és remek formában van, nagyon jól alkalmazkodott az OTR-hez, mint ahogy Gulyás Michel is, ő is mindketten dobogóra állhatnak. A férfiak mezőnyében pedig talán a Koleszer Mihályt említeném, aki ugye Kairóban már bizonyított egy pár héttel ezelőtt, és ott ezüstérmet nyert.
Ha jól látom, akkor a rendezvény a Bokcsarnokban, illetve annak környékén van. Milyen most ott a hangulat?
Remek a hangulat. Most a férfiak selejtezőjét, illetve a nőknek a körvívását rendezik. Lement már két selejtezőcsoport, a férfiaknál tegnap meg ugye a hölgyek selejtezőjét rendezték meg, és hát folyamatosan, most éppen az az állapot van, hogy párhuzamosan zajlanak az események. Tehát, hogyha valaki kijön, akkor nagyon-nagyon sok mindent láthat egyszerre. Nyilván ez, ahogy halad előre a verseny, akkor már nem lesznek ilyen párhuzamos versenyszámok, hanem mindent lehet követni és figyelni.
Mit kell tenni annak, aki szeretne kilátogatni az eseményre hétvégén?
Hát le kell ülni az autóba, vagy fel kell szállni egy buszra, és ide kell jönni a Bokcsarnokba. De egyébként jó, hogy ez szóba került, mert van egy regisztráció a Magyar Öttusa Szövetség honlapján, és ott lehet regisztrálni az eseményre, tehát ingyenes a rendezvény, viszont regisztrációhoz kötött. Hát nagyon nagy az érdeklődés, úgyhogy lehet, hogyha valaki esetleg a csarnokba nem fér be, akkor viszont a futópálya egy része, ahogy már ön is említette, hogy ugye a bokcsarnok környékén is van szám, tehát a futópálya az nem csak a bokcsarnokban van beltéren, hanem kifut a szoborparkba, kifutnak a versenyzők a szoborparkba, és ott lehet nekik szurkolni még egyébként.
És még egy érdekes hír, ha jól láttam, jövőre Magyarország rendezheti a világkupa döntőt, ez azt jelenti, hogy egyre jobban elismerjük a Magyar Szövetséget is, és a magyar sportolókat is a világ élvonalában?
Öttusánban nagyon jó helyzetben vagyunk, mert remek versenyzőink vannak, tehát az olimpiai érmek tekintetében mi vagyunk a legeredményesebb nemzet, és versenyrendezőként is kimagasló a Magyar Öttusa Szövetségnek a munkája. Tehát ezt a két dolgot azért a Nemzetközi Öttusa Szövetség az nagyon is díjazza.
Köszönjük szépen, tehát mindenkinek ajánljuk, hogy látogassanak ki az Öttusa Világkupa budapesti állomására most hétvégén. Gyenesei Leila, korábbi világbajnok öttusázó volt velünk a vonalban. Minden jót kívánok, viszont hallásra.
Köszönöm önnek is, viszont hallásra.
Végéhez közeledik a 117 perc délutáni magazin műsor, amelyet ma is nem csak háttérrádiózóknak ajánlottunk, április 23-án. A 10. jubileumi iBike Budapesttel kezdtük műsorunkat, amelyet most hétvégén szombaton rendeznek. Kádár Melinda volt a vendégünk, aki a Magyar Kerékpáros Klub kommunikációs munkatársa. Többek között arról kérdeztem, hogy mi okozhatja a töretlen népszerűségét a kerékpáros felvonulásoknak. Sárospataki Füzetek, ez egy szociális munkával és a kereszténységgel összefüggő kiadvány, labbemutató volt, illetve várható. Patyán László lapszerkesztő volt Péter Fifeli vendége. 30 km/órás sebességkorlátozás vezettek be Józsefváros egyes részein, valamint egyéb forgalom technikai változásokat is eszközöltek annak érdekében, hogy közelebb hozzák egymáshoz a közúton közlekedőket. Rádai Dániel városfejlesztését felelős alpolgármester volt a vendégünk. Ferenc pápa radikális ökoszociális gondolatainak jelentősége, illetve azoknak lehetséges hiánya ebben a témában, illetve a biodiverzitás megőrzésének témájában kérdezte Péterhi Ferenc Farkas Istvánt. Föld napja volt 2025. április 22-én, mint mindig április 22-én, az Akár Te Is mozgalom eseményére tekintettek vissza a Szaszkó Andreával, az Akár Te Is egyik alapítójával. Vendégünk volt Amy Rose Csorba, egy kanadai magyar lány, aki 3 hónapra felkerekedett és egymagában eljött Európába. A vele kapcsolatos beszélgetést hallhatták itt a Civil Rádióban. Ezután pedig egy múlt heti beszélgetést ismételtünk meg az Európai Civilek közös nyilatkozatáról. Móra Vera volt a vendégünk. Végül sportrovatunkban az Öttusa világkupát ajánlottuk Genesei Leila tolmácsolásában. Ez volt tehát a mai 117 perc. Ne felejtsék el, hogyha tehetik, ajánlják fel, adójuk 1%-át a Civil Rádió számára. Köszönjük szépen mai figyelmüket a sportszerkesztő Tarcsi Géza, hangmester, zenei szerkesztő Petik András, és Péterfi Ferenc nevében is búcsúzik Dudok Dávid. Minden jót, viszont hallásra!
Egy korábbi